A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a 84. Zsoltárban, annak 2-tól 13. terjedő verseiben.
Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová a fiókáit elhelyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennék is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene. Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy megállhatunk a te színed előtt. Figyelhetünk a te szavadra, és az változtathat a mi életünkön. Köszönjük az elmúlt hét csodáit, amit velünk, vagy éppen általunk mások életében tettél. Köszönünk minden ajándékot, amit adtál, és köszönjük azt is, hogy amit nem kaptunk meg, mert te így láttad jónak. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekedtél velünk, hanem irgalommal és kegyelemmel közeledsz felénk. Kérünk, hogy szent lelked által áld meg ezt az Isten tiszteletet, kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, és kérünk, adj halló fület és szívet most nekünk, hogy befogadjuk a te szent igédet. Formáld, tisztítsd az életünket, amíg kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Amen.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok ma köztetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 7. fejezetében, a 7. fejezet 1-től 6-ig terjedő verseiben. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk, annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Kedves testvéreim! Az életünket törvények és szabályok sokasága hálózza be. kezdve attól, hogy hogyan közlekedhetünk az utakon, egészen addig, hogy különböző intézményekben ki vannak helyezve a házirendek, amelyeket ajánlatos megtartani. Vannak írott, leírt törvényeink, és vannak olyanok, amelyek íratlan szabályok, de mégis érezzük, tudjuk, hogy helyén való, ha betartjuk őket, mert a javunkat szolgálja. Hiszen azért lettek ezek a szabályok és törvények megalkotva, hogy rendet tartsanak körülöttünk. Megszabják számunkra, hogy mi a jó és mi a rossz. Így egy-egy társadalomban a törvények az azt tisztelő emberek számára nem is jelentenek gondot. Sőt, inkább biztonságot ad azoknak, akik betartják őket, hozzájuk igazítják az életüket. Átláthatóbbá válik így a mindennapjuk, és biztos alapokon állnak, ezt tudják a törvényről. Azok számára azonban, akik áthágják a szabályokat, a törvényeket, bizony ezek az előírások inkább teherré válnak, nyomasztóvá válnak, kényszerítő hatalommá, és rájuk nézve így már a törvény valóban inkább megkötözöttséget jelent, esetleg rabságot, és hogyha olyan törvényt hágnak át, akkor bizony ítéletet is kapnak érte cserébe. Pedig testvéreim, azt kell, hogy mondjuk, amikor az igénkre fordítjuk most már a tekintetünket, hogy Isten előtt minden ember pontosan ilyenné vált, ilyen törvénysértővé, olyanná, aki számára a törvény inkább megkötözöttséget, rabságot és ítéletet jelent. Pedig Istenünk gondoskodó szeretete adta számunkra a törvényeket, a szabályokat. Méghozzá azért, hogy előre láthassuk az életünk buktatóit. Kis útjelző táblákat rakott ki Urunk elénk a törvény által, azért, hogy a bajt elkerüljük, hogy ne a saját bőrünkön kelljen megtapasztalnunk azt, hogy mi a következménye a törvény áthágásának. Ne kelljen miatta szenvednünk, mert ő időben és előre közli azt velünk. A törvényeinek célja tehát, úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a szabadságunk biztosítása. A törvényeinek célja az, hogy megóvja az életünket, és a vele való kapcsolatunkat megőrizze zavartalanságban. Valamint a bűneset után a törvényeinek az is lett a célja, hogy a Krisztushoz vezéreljen bennünket. Azonban az első emberpár törvényszegése óta, mivel elhitték a nagy kísértőnek azt, hogy Isten korlátozni akarja őket a törvények által, bezárni őket egy szűk körbe, ezért váltunk igazán, valóban korlátozottakká, mert elhittük ezt a kísértőnek. Ezért váltunk rabokká, és megkötözöttek ki a törvény által. Így lettünk tehát bűnösök, törvényszegők, a törvény által jogosan kárhoztatott és elítélt emberek. Csapdába került tehát az ember élete, mivel a törvény célját az engedetlenségünk a visszájára fordította. Ami eddig az ember megmentését szolgálta, ami eddig az életet jelentette az emberek számára, az az első engedetlenség után, a törvényszegéseink után most már inkább arról szól, hogy ítéletet érdemlünk, mert szembe helyezkedtünk a mi teremtő Urunkkal. Pál tehát ezért beszél az eredetileg jónak alkotott törvényről negatívunként a római gyülekezethez írt levelében, amikor a bűnben és a kegyelemben, a törvényben és a szabadságban lévő életről tanít ma bennünket is. Ezért tartja a hívő élet sarkalatos pontjának, hogy tisztázza a törvény és a szabadság kapcsolatát. A felolvasott rövid ige szakaszunkban ebből két dolgot fejt ki részletesebben. Először is arról beszél, hogy hogyan lehetünk a törvénytől szabadokká, a törvény ítéletétől szabadokká, másodszor pedig arról beszél, hogy miben is nyilvánul meg ez a felszabadult élet. Hát nézzük tehát az elsőt. A törvénytől való felszabadulásunkat Pál egy jogi életből vett hasonlattal példázza előttünk. Arról beszél, hogy egy asszony, amíg él a férje, a törvény szerint hozzá van kötve, és törvényszegűnek számít, hogyha megcsalja őt. Ha azonban a férje meghal, a törvény érvényét veszti fölötte, és az asszony szabaddá válik az új házasságra. A testvéreim, ez a hasonlat a jogi életből kiszakítva nagyon kifejező. De mégis, hogyha nem vigyázunk, akkor könnyen félreérthető is lehet számunkra, és a férj halálán egyszerűen a törvény halálát értjük. A törvénytől való felszabadulás alatt egyszerűen azt értjük, hogy Isten eltörölte a törvényt, és most már nem vonatkozik ránk. Ilyet azonban Pál sohasem jelentene ki, sohasem mondana, hiszen a törvény eredetileg jó és nem halott. Isten nem törölte el a jónak alkotott törvényeket. Ettől ugyanis, ami Urunk, sokkal ámulatba ejtőbb megoldást talált a mi megkötözöttségünk feloldására. Sokkal csodálatosabb megoldást adott számunkra azért, hogy a törvény ítélete alól megmentsen bennünket. Nem szüntette meg tehát a törvény létezését, hanem inkább azt helyettünk ő maga töltötte be. Az ítéletet, amelyet nekünk kellett volna elszenvednünk, inkább ő maga vette magára. És az ő egyszülött fia által a törvény ránk vonatkozó ítéletét elhordozta, és meghalt helyettünk és értünk a kereszten. Azért, hogy immár így a kapcsolatot közte és közöttünk helyre tudja állítani. Hogy immár a törvény ítélete ne lebegjen ott fölöttünk, hanem szabadsággal tudjon bennünket megajándékozni. A férj halála tehát tulajdonképpen a mi halálunkat jelenti ebben a hasonlatban, a mi halálunkat, amelyet Jézus Krisztus magára vállalt, a mi ítéletünket, amelyet ő átvett mi rólunk, hogy megszabadítson bennünket. És ez révén a törvénytől szabadokká válhatunk egy új életre, amely új életben lehetőséget nyerünk tőle egyfajta uralomváltásra. És a törvény uralma alól átkerülhetünk az ő kezébe, az ő kegyelmes, megszabadító uralma alá. Belekapaszkodhatunk az ő vezetésébe, az ő irányításába. Tehát a törvény terhes és kényszerítő uralma alól átléphetünk egy új és szabad életközösségbe Jézus Krisztussal. Most már nem kell görcsösen, pontról pontra feszültnek lennünk, hogy mikor szegjük meg a törvényt, hanem szívből, őszintén, hálából teljesíthetjük azt, mint Jézus Krisztus engedelmes, megszabadított gyermekei. Ez az uralomváltás bizonyára nem volt ismeretlen azonban a római gyülekezet nagy része előtt, és mi is jól tudjuk, hogy miről beszél itt Pál apostol. Azonban, hogy semmi kéte és kérdés ne maradjon levele olvasóiban, Pál azt is fontosnak tartja, hogy elbeszélje, hogy az elmélet mellett kifejtse a gyakorlati voltát is annak, hogy milyen az élet ezután az uralomváltás után, hogy milyen az élete annak, aki a törvény ítélete alól Krisztus által megszabadult, és ezentúl az ő urának a kezében van az élete. Először is azt hangsúlyozza, hogy a Krisztustól szabadságot nyert élet első jele, hogy az uralomváltással helyzetváltozás is történt az életében. És ezentúl már nem test szerint él az ilyen ember, hanem a lélek vezeti őt. A test szerinti életben ugyanis a törvény által szított bűnök sokasodnak csak az ember életében. S valljuk be, úgy viselkedik ebben az életben az ember, mint a kisgyermek, aki a tiltott dolgok iránt csak azért is ellenállhatatlan vonzalmat érez, és egyszerűen nem tud beleesni a kívánságai csapdájába. Addig-addig kerülgeti az ember, amíg csak megteszi azt, ami felé a kísértő, a csábító terelni kívánja az ő életét. A lélek szerinti életben azonban ez alól felszabadul az ember. Szabaddá lesz arra, hogy hallgasson hálatelt szívvel az atyai parancsra, és engedelmeskedjen neki. Szabaddá lesz arra, hogy tudjon adni akkor is, amikor megszámolja és rájön, hogy neki is bizony kevés van. Szabaddá lesz arra, hogy vigasztaljon, pedig ő maga is vigasztalásra, gyámolításra és megerősítésre szorul. És szabaddá lesz arra, hogy remélni tudjon, pedig ha mérlegeli az életét, akkor azt a következtetést tudja csak emberileg levonni, hogy neki is kilátástalan az élete, reménytelen a helyzete. És mégis Krisztusra nézve, Krisztusba kapaszkodva reménysége van. Aztán a Krisztustól nyert szabad életünk jele az is, hogy milyen gyümölcsöket termünk. A test szerinti élet eleve a halál gyümölcseit hozta, hiába való értéktelenségeket hagyva maga mögött. A lélek szerinti élet azonban képes azon gyümölcsök megtermésére, amelyeket a Galatákhoz írt levélben így gyűjt össze Pál apostol. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Harmadszor pedig még egy fontos dolog változik meg az ember életében. Ez pedig nem más, mint az Ura szolgálatának a módja. Pár szerint ez már nem az írás betűje alapján történik, nem az írás betűje szerint megy végbe, hanem a lélek szerint. Sajnos sokszor beleesünk azonban mi is abba a téves felfogásba, hogy a keresztjén életünket, a hívő életünket megpróbáljuk jó cselekedeteinkkel alátámasztani és igazolni. Hát nem jó ez, azért mert megkötözi a szabadságunkat, és görcsössé teszi a lélek szerint végzendő cselekedeteinket. De hogy mekkora a különbség a két élet között, a betű és a lélek szerinti élet között, azt most hadd szemléltessem Calvin nagyon kifejező szavaival és példájával, aki ezt mondja. Azok, akik a törvény igája alatt szoronganak, olyanok, mint a szolgák, akiknek minden napra bizonyos munkát szab ki az uruk. Az ilyenek ugyanis azt hiszik, hogy semmit sem értek el, és nem mernek uruk színe elé kerülni, ha a megkövetelt mennyiségű munkát le nem rótták. A fiak ellenben, akiket atyuk nagy lelkűbb és gyengédebb bánásmódban részesít, nem félnek őneki elkezdett és félben maradt munkájukat is bemutatni, még ha abban valami hiba volna is, mert bíznak abban, hogy kedves lesz előtte az engedelmességük és készségük, még ha nem tudták is egészen pontosan elvégezni azt, amit akartak. Ilyeneknek kell lennünk nekünk is. Teljes bizalommal kell lennünk afelől, hogy szolgálatunkat, akármilyen csekéke is, és akármilyen gyarló és tökéletlen is, jó tetszéssel fogja fogadni a mi legkegyelmesebb atyánk. Kedves testvéreim, nagyon régen láttam egy családi filmet. Ebben egy rövid jelenet arról szólt, hogy szabadon engedtek egy póni lovat, amelyet egészen addig hosszú száron, de megkötve tartottak, mert az volt a feladata, hogy nap mint nap gyereket játszanak rajta. Fizettek érte, és ez a kis póni körbe-körbe megsétáltatta a hátán a gyermekeket. De egy napon eloldozták a köteleit, és ő ahelyett, hogy örömmel élt volna a kapott szabadságával, csak tovább rótta a megszokott köröket. Hát sokszor mi magunk is ugyanígy viselkedünk. pedig Jézus Krisztus által már szabadokká lehettünk. Általa a bűnünk rabságából megszabadulhattunk, a törvény kényszerétől felszabadulhattunk. És mi mégis nem tudunk örülni a kapott szabadságunknak, mégsem élünk a nyert szabadságunk előbb említett áldásaival, hanem csak tovább szenvedünk a megkötözöttségünkben, és tovább rójuk bűnös életünk véget nem érő köreit. De Pál tanítása indítson mindannyiunkat hálára. A köteleink már el vannak vágva, a rabságunkból már meg vagyunk váltva. Szabadok vagyunk tehát arra, hogy nemet mondjunk a régi életünkre, és szabadok vagyunk arra, hogy ezentúl az életünkből jó gyümölcsök származzanak, hogy hálatelt szívvel menjünk oda nap mint nap a mi megváltó Krisztusunk elé, és úgy kövessük őt lelke irányítása szerint. Hát, kedves testvéreim, éljünk valamennyien ezzel az áldott lehetőséggel. Imádkozzunk most is ezért. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked szeretetedért, gondviselésedért, amelyet igéden és cselekedeteiden keresztül átélhetünk és megtapasztalhatunk. Köszönjük útmutatásaidat, törvényeidet, amelyekkel a helyes úton akartál és akarsz bennünket tartani, és általuk megóvni a vétkektől, életünk csapdáitól. De könyörgünk, bocsásd meg, hogy mi a törvényeidet mégis korlátoknak tartjuk, feszélyeznek bennünket, és bűnös természetünkből fakadóan még inkább arra érzünk általuk késztetést, hogy ellenszegüljünk akaratodnak. Ezért tudjuk, hogy egyre mélyebb rabságba sodródunk, egyre több vétket követünk el ellened, és így méltóak vagyunk az ítéletedre. De hála és dicsőség neked, Istenünk, hogy nem hagysz bennünket bűneink csapdájában, törvényed ítélete alatt, hanem csodálatos lehetőséget kínálsz fel számunkra, hogy megkötözöttségünktől felszabadulhassunk. Urunk, tudjuk, hogy sokszor nem élünk ezzel a szabadsággal, észre sem vesszük a tárt kapukat, annyira el vagyunk merülve régi életünk megszokott menetében. Ezért könyörgünk, vedd át a fölöttünk való uralmat, újíts meg bennünket lelked által, hogy benned bízó, áldott gyümölcsöket termő gyermekeid lehessünk. Fiadért, Jézus Krisztusért könyörgünk, hogy hallgass meg valamennyiünket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.